Végig küzdöttem a szép harcot, pályafutásomat befejeztem, és a hitet mindvégig megőriztem. Végig küzdöttem a szép harcot. Milyen harcról beszél? A hitnek a harcáról. A hit harcáról. Hitnek ma harca. Miért kell harcolni hit által? Lehet, hogy furcsa ez neked, de a szellemi világ az kétpólusú. Van jó oldal, és van gonosz oldal. Van rossz oldal, és van jó oldal. A szellemi világban a hitet azért kell megtartani, hogy te ne bízz más idegen istenekben. Ne bízz más idegen emberekben, amikben semmilyen bizalmat nem kell szavaznod. Ne bízz olyan dolgokban, amit a világkorszak nyújt, vagy a gonoszság nyújt. Nem letisztuljon a hited, és igaz, valódi hited legyen. Újra használnod kell a hitedet. Miben harcolunk? Egy katasztrófa előtt állunk, az egész világ katasztrófa előtt áll, és egy óriási elidegenedés van az egész társadalomban, mi nálunk, mint Amerikában, Oroszországban, Ukrajnában, mindenhol. Elidegenedés a materializmustól. Mert rájött a világ, hogy nem működik a materializmus. Mi a materializmus? Tényekben hisz, az anyagban hisz, és abban, hogy amit megtermelünk, az ad majd boldogságot. Azonban a társadalom kiveresedett. Kiveresedett, mert a materializmusnak, a korszakának a vége felét közeledünk, és ahogy látod, nagyon populista és nagyon erőszakos emberek kezdik a hatalmat átvenni, akik szeretnének valami többet, valami jobbat, és közben pedig, ami a fejünk fölött zajlik, egy természet fölötti gonosz háború. Egy olyan háború, amely során gonosz angyaloknak a jelenléte átalakítja a politikákat, akár külpolitikát, belpolitikát, mikrokozmoszt, nagykozmoszt, mindenhol alakul át minden, és jelentőségteljes korszakban élünk, mert előkészíti a gonosz angyaloknak az újabb invázióját, a sátán, hogy átalakítsa a Földet. Egyértelmű, hogy minden politológus, vagy annak becézett silány valaki, vagy történész, vagy annak becézett történész, mindegy, akit látsz a televízióban, rádióban, újságokban, egyértelműen azt mondja, hogy az egész világ át akar polarizálódni, át akar alakulni, és erőviszonyok fognak megváltozni, hogy változnak, akár a tengereken, akár a szárazföldeken, mindenhol háború van. Hibrid háborúnak hívjuk, de most kilépett Putyin, és valami mást kezdett el építeni, vagy rombolni. Egy nagyon furcsa korszakban élünk, és ebben a furcsaságban az a furcsaság, hogy nem érted ezt a korszakot. Nem egyértelmű. Már első világháború egyértelmű volt, tudtad, hogy ki kivel háborúzik, és mi a céljuk. Második világháború tudtad. Egyébként a mi generációnk már elszokott a háborútól. Teljesen máshogy látjuk azt, amit az őseink láttak, és máshogy viszonyulunk hozzá. Mindjárt odaadom nektek ezt a szellemvilággal kapcsolatos ábrát. Tudnotok kell, hogy fönt a mennyben van 7 trónangyal a szellemvilággal kapcsolatban. Azért mondom el, hogy amikor majd beszélek a sátánról, a démoni erőkről, akkor azért adom oda, hogy végigadjátok majd, és lássátok meg, hogy hogyan épül fel a szellemvilág. Az, aki nem érti a szellemvilágot, hogy hogyan épül fel, az vesztes lesz ebben a korszakban. Vége van annak a korszaknak, hogy elmegyek, dolgozok, hazamegyek és kész. Mindenkit meg fog érinteni egy olyan szabadság mázzal leöntött rabszolgatartó világ, egy olyan szolgaságra vívő út indult el, amikor az emberek életében, hétköznapi életében már a politika irányít, és politika hoz tudatalatti döntéseket. És amikor a politika ennyire irányít, és ilyen befolyása van, azt tudjátok jól, hogy ott nem csak emberek vannak, hanem gonosz angyalok is lehetnek bizonyos történelmi helyzetben, bizonyos emberek fölött. Ez az Ószövetségben, az Új Szövetségben egyértelműen látjuk. Tehát például elolvasod az Ószövetséget, ha egyszer megmered csinálni, akkor az fog történni veled, hogy látsz majd, hogy embereket hogyan irányítanak gonosz erők, gonosz angyalok. Ez nem csak városokra, országokra vonatkozik, hanem földrészekre. Olyan hódítók voltak a régi világban, amelyeket szó szerint a sátán erői szálltak meg, és képesek voltak lerombolni civilizációkat és kultúrákat egyik pillanatra a másik pillanatra. Szóval van 7 trónangyal, itt van Mihály és Gábriel is fönt, ez a legfelsőbb rész a mennyben, van 4 kérub is, ezek szeráfok, van 24 trón, 24 vénül rajta, és vannak uralmak, uraságok a szellemvilágban. Ezt innen olvasom föl, mert ezt nem volt kedve meg betanulni, hogy előadni, hogy most én milyen okos vagyok. Nem, amúgy is okos vagyok. Tehát ezen kívül van a sátán, a bukott angyal, van ilyen sátán, bukott angyal, aki létezik, és a színfalak mögött dolgozik. Ezen kívül így a zsidó elgondolás szerint van 7 angyalfejedelem, 70 nemzetnek 70 angyalfejedelme van a világon. Na most jön a Biblia, amit mutat a Biblia, hogy vannak hatalmasságok, Pál tanítása szerint, erők, erősségek, ezek gonosz angyalok már hatalmak, erők, így hívja őket a Szentírás, akkor vannak a sötétség világ felett uralkodói, vannak gonoszság szellemei. Ez a négy terület, ez az Efézus 6-ban van leírva. Hatalmak, erők, sötétség világ felett uralkodói, és gonoszság szellemei. Vannak jó és gonosz angyalok a föld felszínén, és aztán van a pokol, amelynek van több része. A gonosz angyalok vannak a föld mélyében, és vannak megkötözött gonosz angyalok is. Hádész, ugye, a föld mélye, a pokol, és abban van Abaddon és van Tartarosz. De ami fontos számunkra most, ez a Szentírás szerint felépítés, hogy három területen van a csata. A pokolból is támadja az egyházat, a sátán, a szellemvilágból, amit nem látunk, illetve egymás, tehát az egyház is támadja önmagát, pusztítja. Szeretetlenség, meg nem bocsátás, harag, gyűlölet, stb. Ez mind-mind a megosztást hozza létre, illetve azáltal rombolja magát, hogyha nem imádkozik együtt, egységben, az Isten országáért, Isten tervéért, Isten akaratáért. Azt mondja Pál, végigküzdöttem a szép harcot. Ő küzdött a hatalmakkal, az erőkkel, a sötétség világ feletti uralkodókkal és a gonoszság szellemeivel. Mind a négy hadosztállyal. Ez rétegződések. Miért beszélek erről? Hogy ha nem érted és nem teszed bele a világképedbe azt, hogy van egy gonosz angyal, ez a sátán, és annak alattvalói, akkor vesztes leszel ebbe a korszakban. Mert vannak olyan dolgok, most figyelj, olyan befolyásoló tényezők az életedben, amelyeket nem lehet megoldani földi módszerekkel. Sem orvossal, sem pszichológussal, sem pszichiáterrel, sem neurológussal, sem sorolhatnám az összeset, nem tudom elsorolni, sem autószerelővel, senkivel sem lehet megoldani. Ezeket a problémák szellemi oldalról lehet csak orvosolni. Befolyásoló tényezők, ami a szellemvilágból vannak. Három oldalról vannak ezek a szellemi befolyásoló tényezők. Az első, amikor a generációs örökséget, ahol lehet örökölni generációs olyan erőket, olyan gondolkozási metódusokat, mentalitásokat, és amögött meghúzódott démoni erőket, amelyeket a szüleid, az annak szülei, az ők szüleit hoztak létre a családban. Ezek az erők, ezek a démonok, ezek nem ezer éves démonok, nem tudjuk hány ezer évesek. Minden gonosz erő, minden gonosz okkult erő, minden hamis Istenben való bizalom, minden hamis kultuszban való bizalom, az nem emberi. Lajos, segíts, akkor honnan van? Gonosz angyalok jöttek le a földre, és megtanították az emberiséget a különböző kultuszokra. Ezek a gonosz angyalok, ezek speciális angyalok voltak, és hogyha az kinyitod a Szentírást, az 1 Mózes könyvében, akkor azt látod, hogy belementek az angyalok nőkbe is. És létrejöttek ilyen hibridációk, nefilimek, nefilim-szerű valamik, valami csúnya lények, amelynek a gonoszság megsokasodásának a neurotikus állapota jött létre, az egész világ ledémonizálódott. A mai társadalom e felé indult el. Higgyétek el, hogy egy olyan elkorcsosodás van, ami megállíthatatlan folyamat. Feltartóztathatjuk a dolgokat kis ideig, de megállíthatatlanul megy előre a történelem. Isten van, amikor a történelembe hirtelen beavatkozik, és olyan korszakokban olyan csodákat tesz, mondjuk 40 évén keresztül Elizeus életébe, Mózesnél lejött, hirtelen 10 csodát tett, kiosztott 430 év után Izraelt, és aztán megint Mózes után azért fölment, és nem csinált ilyen nagy csodákat. Tehát vannak ilyen nagy korszakai Istennek kis időtávlatban. Aztán vannak nagy korszakai több ezer évben, hogy nem csinál semmit. És aztán, ha megnézed a Jelenések könyvét, akkor meglátod azt, hogy lesz 7 év, és a 7 év alatt minden megváltozik. És annyira földjósulnak az események, hogy fölpörögnek az események, hogy nem is tudjuk majd a fejünket ide-oda kapkodni, hogy mennyi minden történik. Isten időszakokban dolgozik, és úgy, ahogy ő akar, és úgy, ahogy előre megprofétálta. Mondj erre valamit. És amikor a szellemvilágról beszélünk is, gonosz generációs örökségről, akkor ott vannak DNS-ek is, amik már szinte az ember egész lényét irányítják, úgy, ahogyan nem is akarja, hogy irányítva legyen. És van még egy dolog a szellemvilágban, egy külső behatás. Külső tényező, amikor meglátja azt, hogy például te újjászületél a szellemvilág, meglátja azt, hogy megigazolt ember vagy, és onnantól kezdve van egy óriási háborút. Háborút azért, mert a szellemvilág rájött arra, hogy van egy személy, aki már nem hódol be a gonoszság angyalainak, aki már nem akar engedetlen életet élni, aki már a megszentelődés és a megigazulás útján van, és kegyelem van rajta, innentől kezdve te potenciális ellenfél vagy, és a bérgyilkosok, a démonok azok azért jönnek, hogy kinyírják a szellemi életedet a legjobban, ami igazán idegesít őket, hogy igaz ember vagy, és igaz ember szerint élsz. Igaz ember vagy, és igaz ember szerint élsz. És ezeket a befolyásoló tényezőket észre kell venned a sorsodban, hogy ezek nem természetes dolgok. Nem természetes dolog az, hogy bizonyos betegség. Nem természetes dolog az, hogyha vannak bizonyos támadások lelkileg, anyagilag, szellemileg. Meg kell látnod azt, hogy vannak családi olyan hierarchikus szellemek, amelyek nem odavalók, nem a te családodban valók. És ezeket föl kell ismerni, és el kell kezdeni kidobni ezeket a familiáris erőket, vagy személyes erőket az életedben, amik a bűnöknek a hozadéka, hordaléka, amiket te hoztál létre az életedben. Vannak olyan bűnök, olyan báványok, idézőjelben, minden alapja, minden bűn alapja a báványimádás. Minden bűn alapja a báványimádás, és minden báványimádás okkultizmus. Mi az okkult szó jelentése? Ismeretlen. Olyan módon keresem Istent, vagy olyan helyen keresem Istent, ahol az ismeretlen van, ahol Isten nincs. Ez az okkultizmus. Az az okkultizmus, és ezt Isten gyűlöli. Gyűlöli és utálja azt, amikor mi nem az Isten szerinti Isten keresésben vagyunk benne. Nem azt szerint az Isten tiszteleti rendbe, amelyet a szellemvilág elfogad. És amikor be vagyunk hűítve, és a hatalmak, az erők, a sötétség világbírói, vagy a gonoszság szellemei irányítják az országban a gyülekezeteket, felekezeteket, politikát, belpolitikát, társadalmakat, kultúrát, joggyakorlást, médiát, akkor azt fogod észrevenni, hogy ebből a fejedet ki kell szedned, és menekülnöd kell ebből. Mert minden egyes szinten hazugság van. Hazugság. Ha beszélgetsz egy átlag emberrel, akkor meg fogod tudni, milyen korszak van. Beszélgess egy értelmiségével, egy értelmes emberrel, akkor meg fogod látni, hogy milyen korszak van ma Budapesten és Magyarországon. És amerre ő megy, na arra megy a szellemvilág. Amerre ő megy, arra mennek a démonok, a gonosz angyalok. Meg van tanítva mindenki ebben a korszakban, új korszak vannak, új stílusok. Nem csak a divatban van új stílus, nem csak a művészetben van új stílus, hanem új stílus van a szellemvilágban, az intellektuális tudásban, az istenhitben, a hitrendszerben, minden olyan kultúrát létrehozó erő, ami mindig megújítja a kultúrát, az gonosz angyaloknak a munkái. Minden forradalomban, akár szexuális forradalom, ipari forradalom, mindenhol gonosz angyaloknak a munkái voltak. Most a technológiai boom van, ez a technokrata világ, technológiai világ, és a technológiai világ egyre jobban azt hozza létre az emberben, azt a kiábrándulást, hogy ez se hoz megoldást, ahogy említettem, a materializmus sem hoz megoldást, és ki van teljesen az egész világ éhezve, a szíve a természet fölöttire. És most figyelj a fordulatot, hogy ebben a természet fölötti éhségben nem tudod Istent megtalálni, ha ő nem lép ki. Nem lehet Istent megragadni, ha ő nem lép ki. És a Palival beszélgettem, a Nokta Palival a héten, és mondtam neki, hogy abban a korszakban vagyunk, amikor Isten elvisz bennünket egy pusztába, mint Mózest, lehiggaszt bennünket 40 évig, hogy gondolkozzunk el, hogy mit csináltunk, és amikor letöltjük ezt a gondolkozzunk el, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy nézzünk szembe a valósággal, hogy mennyire elhibáztunk döntéseket, akkor Isten meg fog jelenni, de akkor, amikor ő akarja. Ott, ahol ő akarja. És ezt kell kivárni. Ezt kell kivárni, hogy Isten megjelenik az életedben ott, ahol nem gondolod, úgy, ahogy nem gondolod, de jobb lesz, mint hogy elgondolhattad volna Jézus nevében. Mert Isten, a feltárulkozó Isten. De engedd meg neki, hogy ő közelebb lépjen hozzád. Engedd meg, hogy ő akarja. Nem lehet illegálisan, figyelj, belépni a természet fölötti világba. Minden illegális belépés büntetést hoz maga után a szellemvilágból. Lajos, mondj erről a büntetés, ez tetszik? De hogy tetszik? Amikor Ádám és Éva vétkezett, mi történt? Sátán illegálisan belépett a házasságukba. Mert tudta, hogy van egy házaspár, aki meg van igazulva, és a királyság két embere. Mit mondott az Évának? Figyelj, valóban azt mondta Isten. Tényleg tiltott Isten bennünket? Titeket? Hát ott van annyi fa, hogy nem mehettek bármit? És erre vitte Éva a szellemét? Elgondolta, hogy tényleg, vizualizált. Elkezdett repülni szellembe. Hű, tényleg, mi lenne, ha megenném azt a fát? Sokkal jobb lenne az életem. Hát Isten nem tudja, mi a jó számomra. Én tudom, mi a jó. Elhitette a sátán, és azt mondja az ige, hogy és látta, hogy a fa gyümölcse jó. Látta, hogy a fa gyümölcse jó. Vizualizáció. Látást kapott, és természet fölötti beoltást. Amikor a szellem behatás alá kerül, akkor egy ilyen tű megy bele a szellembe, be van injekciózva, vagy úgy is mondhatnám, a barátaim szokták mondani, be van permetezve, és amikor ez be van permetezve, ez a permet, akkor kap egy hipnózist az ember. Vagy egy sokkot, vannak orvosok, van ez a sokkológép, hogy hívják, de én sosem tudom. Még egyszer? Az. Amikor a hatás alá kerül a szív. És akkor egy külső behatás, egy külső tudat az ember tudatát irányítja. Egy külső tudat átkerül az ember belső tudatába, és két tudata lesz. Tudja, hogy mit kell tenni, A lelkiismeret szól, mint egy ilyen csengő, ami megint egy más tudat, mert tulajdonképpen a belső embered, a lelkiismereted, azt független tőled. És aztán jön a harmadik tudat, ugye a te tudatod, a lelkiismereted tudata, és ez az ördögi tudat. És ez az elme ezt nem nagyon tudja feldolgozni, ezért behatás alá kerül, és dönteni kell. Most a lelkiismeret felé megy, vagy pedig az idegen tudat felé. Mert úgy látja, hogy az jobb lesz, mint a lelkiismeret, amit mond. Tudom, hogy komoly dolog, amiről beszélek, azért imádkoztam magam, hogy el tudja mondani, mit akarok mondani. És ebben az egész válságban mondom a megoldást. Hogy akkor mi ebből a kiút? Amikor elkezdődött ez a démonizáció, és az angyalok úgymond szexuális együttlétben voltak a nőkkel, nagyon szépek voltak a nők. Most is például nagyon, nagyon fejlődik a női kultúra, nagyon szépek a hölgyek az egész világon, nagyon nagy ez a segítsetek, milyen kultúra ez. Ez a szépségipar, ez a szépségipar, ez nagyon erőteljes. És amikor ez a beoltás történt, amilyen fizikai beoltás is volt, akkor egy idő után olyan gonoszság lett, hogy Isten azt mondta, hogy Noénak, hogy kegyelmet adok, és jön egy vízözön. Ítélet alá került a világ azáltal, hogy megengedték az emberek, hogy a démonok tanítsák őket. Tehát amikor elég erős lesz a démonizáció, akkor mindig ítélet szokott jönni. És Jézus az utolsó pillanatban el fog jönni, de nagy ítélet is lesz, nem nekünk, a világ számára. De amit még el akarok mondani. Miután Noé kegyelmet kapott, csak kegyelem által lehet kijönni ebből az egész szellemi háborúba, és katasztrófából. És Isten megadja a kegyelmet. A kegyelem azt jelenti, erőt kapsz arra, hogy a külső befolyásodnak ellen tudj állni. Egy plusz erő az életedre nézve. És elindulnak a kegyelmi ajándékok. Kegyelmi ajándékok nélkül ebben a korszakban vesztesek leszünk. Mik a kegyelmi ajándékok? Belelátó képesség abba, hogy mi történik a szellemvilágban. Hogy nem vagyok tudatlan, hanem tudással rendelkezek. Szellemi tudással, prekoncepcióval, Istennek a előre tudásával. És amikor megtörtént ez a Noé bárkájának a elindítása, utána jött a vízözön, és jött utána Noé után egy új korszak, mégpedig Nimrod korszaka. Nimrod korszakának az a lényege, hogy Babilont épít föl, ez nem mese, ez valódi, Babilon, felépíti Bábelt, Babilont, ugyanazt jelenti, és meg akarja találni Istent illegális módon, egy hegyen keresztül, pontosabban egy városon keresztül, vagy egy tornyon keresztül, nem tudom. Elkezdi ezt építeni, tehát a mennyet össze akarja szerkeszteni a földdel. Ördögi volt az egész koncepció. Megint gonoszság lett a földön, megint ördögi koncepció lett, és megint a gonosz lények beavatkoztak. Erre van sok elgondolás, hogy hogyan jöttek megint el a gonosz angyalok, de újra eljöttek. És elkezdték Nimrodot tanítani, és ebben a korszakban volt egy megoldás, amit el akartam mondani, ez pedig Ábrahám. Ábrahám volt a megoldás. Az a neve a megoldásnak, Ábrahám. Mi történik? Ábrahám ki lesz hívva egy kis városból, egy báványimádó városból. Az apja állítólag, ezt olvastam, de nem biztos, hogy így van, bárványkultuszban élt, és azt értékesítette báványokat, de lényegtelen, ami a legenda. Kihívja Ábrahámot Isten, pontosabban Ábrahámot, és kap egy ígéretet, hogy megáldalak téged, és áldott leszel, mindenki felé, az egész föld felé. Megáldalak téged úgy, hogy az egész föld be fog teljesedni a te magodon keresztül, a te áldásodon keresztül. Tehát van Nimrod, áll bal oldalt, és jön ezért a helyzetért, ez az okkult, sötét, gomolygó erő miatt, jön Ábrahám, aki meg lesz áldva, és olyan áldás alatt lesz, hogy meg tudja magát menteni ettől a gonosz, sötét kultúrától. Tehát van két kultúra, a menny kultúrája és a Nimrod kultúrája. És jövök én, most erről fogok beszélni ma, hogy hogyan tudsz a lehetőségek szerint élni. Mert Ábrahám lehetőséget kapott. Krisztusban te is lehetőséget kaptál. Van neked egy lehetőséged Krisztusban. Olyan lehetőség, most figyelj, ami folyamatosan fejlődik, ami megmagyarázhatatlanul hatalmas, és mindenre kielégítő lehetőség. Egy olyan lehetőséget kaptál, ami által ellen tudsz állni a gonosz angyaloknak, ellen tudsz állni a démonizációnak, a politika behatásának, a hétköznapok behatásának, a jogrendszer, a média, a kultúra, a társadalom, az összetevők, mindennek a hatására. Mert van egy lehetőséged. Ez Ábrahám áldása. És az Ábrahám áldásával vetett hit. Ezért kapta Istentől Ábrahám, hogy az áldás legyen nagyobb, mint az átok. Legyen az átoknál és az ítéletnél nagyobb valami, ezt pedig Ábrahám áldásának hívják Jézus nevében. Lehetőség kapcsán egy Victor Hugo idézetet hoztam neked, nagyon tetszett, nekem azért elhoztam. A jövőnek sok neve van. A gyenge úgy hívja elérhetetlen, a gyáva úgy, hogy ismeretlen, a bátor lehetőségnek nevezi. És hiszem azt, hogy ez a mi, az utolsó az a miénk, ne az első kettő a miénk, ha az utolsó szó a miénk, ne, azonosulsz. Igen, én, nekem nincs én. Nem, a tiéd, a bátor, te vagy a bátor János, bátor Jancsi. Tehát, hogy a Kejfej Jancsi, a bátorság azt jelenti, hogy akarsz jövőt. Úgy mondhatnám ezt a korszakot, ma van a te időt, ma cselekedj. Most van a te korszakod, most cselekedj. Nem 70 éves korodban, 80 éves korodban, 90 éves korodban kell cselekedned. Ha 70 éves vagy, akkor most cselekedj, de ha 50 vagy, akkor most cselekedj. Most csináld meg, amit meg kell csinálnod Jézus nevében. Ne azon gondolkodj, hogy 10 év múlva mit fogok csinálni, hanem most mit akarok csinálni. Mert már túl sok időt elpazaroltunk. Arra számíthatunk, hogy változás van a világban. Erre biztos, hogy számíthatunk. Egy biztos a változás. És aki ezt nem veszi föl ezt a terhet, hogy minden változik, az sajnos nem rugalmas. Ami nem rugalmas, az törik. Tudnod kell, minden változik. Tehát neked is változnod kell. Ha nem változol, törni fogsz. Változik a politika, a hozzáállás, az ideológia, a vallás, minden változik. Minden átalakul. Minden afelé megy, amerre a világkorszakban, amely a proféciák szerint meg van előre profétálva, a Jelenések könyvében. Ha nem tervezed a változást, akkor egyáltalán nem tervezel sikert. Mert a változásban van a sikered. A változásban van csak a sikered. Egy olyan korszak tárult fel előttünk, hogy muszáj valamit megváltoztatni. Ha nem változtatsz, akkor lemaradsz a dolgokról. Muszáj mozgásba lenned. A változás egyenlő mozgás. Mondok valamit. Ha az Isten úgy csinálta a hernyót, hogy magától fogja kitalálni, hogy ő lepke legyen, akkor mennyivel inkább az Isten szelleme benned olyan változást tud generálni, ami a gyorsaság és a változásnak a dolgán kívül egy fantasztikus csoda. Ha Isten úgy tervezte a teknősbékát, hogy amikor elkezd vemhes lenni, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, nem vagy biológus, de a lényeg az, hogy belementem megint egy olyan lét dologban, amiből pocsolya lesz. Mindegy, a tengerről van szó, hogy ott van bent a kismókus, hogy hívják, teknős. A teknős ott van, akkor a teknős nem lent a vízbe fog szülni, hanem van annyi esze, hogy kimegy, és a gyerekét, vagy a teknősét, nem gyerekez, teknős, a teknősét, ez ott... Tessék, a tojását, igen, nem a tengerbe fogja a tojását lerakni, hanem kimegy a szárazföldre, mondj valamit erre. Miért történik ez meg? Mert van egy ösztöne. Van egy ösztöne a hernyónak, van egy ösztöne annak a teknősnek. És mind a kettőnek. Ki tette ezt bele? Isten! És benned is van a szellem által egy olyan isteni vélemény, akarat, Istennek a belső vágya, az az ösztöne, hogy te abba legyél benne, ami a te életed. A teknős teknős legyen, a hernyó legyen. Te pedig egy olyan személy, aki tudja, hogy mi a feladata személyesen a Jézusnak a nevében. És amikor például hallottam egy történet egyszer, hogy valaki elment, egy szolgáló elment Afrikába, és felült egy jeepre, és elindultak, hogy megkeressék az elefántot, meg az zebrát. És ahogy mentek, nem találták. De az a személy, aki mellette ült, az mindent tudott a zebráról és az elefántról. De nem volt meg az elefánt, meg az zebra, és ideges lett. Hogy az ember egész nap arról beszélt neki a kocsiba, hogy hogy néz ki az elefánt, milyen dolgai vannak, milyen érdekességek, meg a másikról, de nincs ott az elefánt, meg a zebra. Fejlegesítette, hogy mindent tud, de azt nem tudja, hol van. És nem is vette észre, de hát észrevette, de tudta, ott ült egy zulu törzsből egy személy, aki csak egyszer csak megszólalt, a nyelvére rátette az ujját, föltette az ujját, és azt mondja, hogy arra van. A hideg kirázta a szolgálót, hogy eddig ott ült, végighallgatta ezt a tudóst, aki nem tudja, hol van az zebra meg az elefánt, de sok mindent tud róla. De ő nem azért van ott, hogy tudjon sok mindent az elefántról, látni akarja. De az az urut, az a törzs tagja, nem tudom ki volt, Ipacs, Pupacs, Vinetú, az Apacs, az föltette a kezét, és tudta, hogy merre van, és arra kellett menni, és megtalálták az elefántot. Milyen lényeg ennek? Hogy amikor a szellem benned van, akkor tudhat sok mindent, de a lényeg az, hogy kedd föl a kezedet, és az ösztönből meg fogod látni, mert már te tanult testvér vagy az Úrtól, hogy merre kell menni. Hol vannak a dolgaid? Meg fogod találni azt az utat, a szellem által, ebben a korszakban, ami a sikerre vezet, pontosabban a lehetőségeidbe, a Jézus nevében. Mert Isten sokszor nem dolgokat ad az ember életébe. Mi dolgokért imádkozunk, nem. Isten lehetőséget ad. Ezt még egyszer. Isten lehetőséget ad az életedbe. A kudarcaink ezekben a helyzetekben, ami volt az elmúlt éveidben, az pontosan az átokból való szabadulás és a démonizációidból való szabadulásba kell, hogy belevigyenek. Azok a kudarc, amiket átértél, nem tervezett dolgok, azok, amik előkészítettek nagyon sok dolgot és nagyon sok problémát, és amikor látod ezeket, azt mondod, hogy ennek semmi értelme nincs, hogy annyi mindenem megyek át, annyi mindenről kellett lemondanom. Elmondom neked, hogy ezek visznek be téged az áldásodba. Mert van úgy, hogy el kell mennie a völgybe, hogy megtanulj dolgokat, mert fönn a magasba már nem lesz időd megtanulni dolgokat. Amikor viharba vagy benne, akkor a viharoddal foglalkozol. Csak a viharra nézel. Csak azzal foglalkozol, mi történik veled a családodban, barátoddal, férjed, feleséged, a tyúkszemed, mindennel foglalkozol. De nincs időd magadra és az Úrra. Ezért kell idő ott elvinni az Istennek egy emberét, mint téged, egy völgybe, ahol megtanít téged Isten sok háborúságon, nehézségen keresztül, hogy hogy kell majd kijönni ebből a viharból, és hogy kell majd nem csak a viharral kapcsolatban irányítani, hanem saját sorsoddal kapcsolatban. Mert hogyha túl sokat foglalkozol a viharoddal, nem fogsz időt szánni arra, hogy a jövőddel foglalkozzál. Ha túl sokat foglalkozol azzal, hogy milyen behatások érnek, és mi a nyavajád, mi a legújabb mániád, mi a legújabb vágyad, mi a legújabb anyám kínjá az életedbe, akkor nem fogsz tudni saját sorsoddal foglalkozni, és lemaradsz saját sorsodról. És tudod, hogy hol látod majd a sorsodat? A visszapillantó tükörből. Mert arra azzal fogsz foglalkozni, nézem, de jó lesz volna, hogy belenézel a visszapillantó tükörbe, és mögötted van a sorsod, nem előtted. De az Isten szelleme ki akar emelni téged ezekből a dolgokból, hogy megtanulj a hegyen viselkedni, fönt a hegyen, a magasba. Mondja erre igét Lajos. Jézus, amikor a sátán fölvitte a hegyre, akkor azt hitte, hogy a hegyen el fog bukni. Megmutatta a világ összes kincsét, gazdagságát, hatalmát, lehetőségét. És nem bukott el, mert azt mondta, az Urat imád, csak néki szolgálj. Ő a völgybe is az Istent imádta, mikor kicsi volt, mikor 10 éves, 12 éves volt, akkor is Istent imádta, mikor 15 éves volt, mikor 20 éves volt, mikor 30 éves volt, akkor is Istent imádta. És amikor 33 éves volt, akkor is a keresztény is Istent imádta. De amikor a sátánnal találkozott, akkor is tudta, hogy nem azért jött, hogy csak szolgáljon, hanem hogy imádjon és ebből szolgáljon. Mi a kettő közötti különbség? Az imádat azt jelenti, hogy az egész életemet arra a területre ráhelyezem, ami a keresztnek a munkája, és elhiszem azt, hogy minden, ami az életemben szükség, próba, probléma, mindaz tovább fog engem vinni a kereszt áldásaiba, a kereszt lehetőségeibe. Mert a kereszt elvégezte mindazt, ami az életemre szükség van. Ez az imádás. Azért imádom Istent, nem csak azért, mert ő van, hanem mert ő elkészített mindent számomra. Az ő élete, az ő jövőképe, az ő mindene, az ő elképzelése, az ő jó akarata, a kereszt, a pünköst, a húsvét, a következő időszakok, az utolsó idők, minden el van készítve számomra. Nem arra hívott el Isten, hogy bukjak, hanem arra hívott el Isten, hogy vele egy mély kapcsolatba kerüljek itt a Földön, majd utána menj be. Ez az imádás. Amiket az imádásban van egy pont, amikor már nem érdekel, mi történik veled, nem érdekel a viharod, mert bízol Istenben, hogy bárhová mész, ott lesz a kos, a megváltó. Ott lesz az a lehetőség, ami kiemelt téged ebből a problémából. Amikor nem látod a problémákat, az is baj. Mert pontosan minden vállalkozás, minden vállalkozó, minden személy, minden szolgáló, minden lyuknak van egy vállalkozás az életében, amit irányítani kell. Neked van egy házasságot, irányítani kell. Neked van egy vállalkozásod, irányítani kell. Neked van egy férfiasságot, irányítani kell. Van egy hölgyeknek hölgyes nőiessége, irányítani kell. Pásztorolni kell. Mindenhol a kormányzás fontos. És a minden egyes kormányzásban, akárhol vagy, akár munkahelyen vagy, akár beosztott vagy, akár vállalkozó, bármi vagy, mindenhol neked tudnod kell a lehetőségeidet felmérni, és tudnod kell a te potenciálodat, hogy mekkora, és miben hibázott ez a lehetőség. Hol hibáztál? Ha nem látod a problémáidat, vesztes vagy. Mert a problémák pontosan azért vannak, hogy javíts a vezetéseden. Szokták mondani, hogy én mondtam a feleségemnek, mondtam a férjemnek, igen, mondtam a pásztoromnak, mindenki segít, magadon segíts először. Magadon segítsél, hogy hol vannak azok a problémák, ami miatt nem fejlődsz. Mert azért nem fejlődünk szellemileg, mert olyan problémákat engedtünk be fölnőni, amiről tudunk, de nem akartunk szembenézni vele. És a hullámvasút mindig jelen van az ember életében. Mindig jelen van az életében a hullámvasút. Fölültet Isten egy hullámvasútra, és megyünk lefelé sokszor. Nem megyünk fölfelé sokszor. Na, akkor tudsz fönnmaradni, ha megengeded, hogy mélyre vegyen az Isten. Hogyan megyünk a mélybe? Nem csak IQ kell, hogy a mélyből ki tudjon jönni a hullámvasút. Nem csak IQ. Mi az IQ? Intelligencia. Nem csak EQ. Mi az EQ? Érzelmi intelligencia. Nagyon fontos az IQ, hogy legyen tudásunk bármiről. Legyen szakmád, legyen jó ráérzésed a világra. Minden nagyon fontos. Globális tudás. Globális felelősség, teljes tudás. De nagyon még fontosabb az, hogy elégítsd ki érzelmi intelligenciával. Olyan lélekkel, aki érzi, hogy hol van, hol a határ, milyen világkorszakban van. És mondok egy harmadikat. Ez pedig az AQ. Az alkalmazkodási képesség. Ha ez nincs, hiába van EQ, hiába van IQ, össze fogsz törni. Tönkre megy minden melletted. Mert olyan kiélezett válságja van, olyan kiélezett társadalmi nyomás van, hogy muszáj az alkalmazkodó képességedet használni, és azt a probléma megoldó képességet, amiben stratégia kell. Stratégia. Stratégia azzal kapcsolatban, amiben vagy. Egy kimenekedés. Egy olyan hely, olyan idő, amikor neked döntened kell, hogy mit csinálj, vagy mit ne csinálj. El kell döntened. Ha nincs stratégiád, azonnal csinálj stratégiát az életedben. Ha nincs stratégia, akkor befolyásolni leszel a közélettől, vagy bármitől. Most ezek a befolyásoló erők, ezek olyan erők, amelyek az egész ember életét végig tudják kísérni. Mondok valamit. Minden családban vannak olyan befolyásoló erők, amiket szét lehet bontani két részre. Vagy démonok, vagy átkok. Vagy démonok, vagy átkok. Azt mondod, hogy te nem hiszel az átokban. Ez egy régi filmből van, emlékszel, Steven Spielbergből. Azt még elhitted, de ezt már nem hiszed el. Ha egy orvosra találkozom, ugye, mondjuk egy körzetivel, és megkérdezi tőled, hogy volt-e már az anyukád rákos, volt-e már ilyen betegséget, olyan betegséget, stb. Akkor teljesen természetesen fogod venni, hogy igen, ezt megválaszolom, nem válaszolom meg. Mert tudja az egész társadalom, az orvos társadalom, pszichológia, pszichiátria, hogy vannak öröklött dolgok. De azt már az európai kultúra, vagy a bármelyik kultúra nem érti, hogy ezek szellemi dolgok, szellemi hagyatékok, nem csak fizikai hagyatékok. Szellemi hagyatékok, amik bűnöknek a hatásán keresztül, évezredeken keresztül fölépült egy generációban, családban, vagy egy nemzetben. És a másik pedig a démonok, amik együtt dolgoznak, és az átok tulajdonképpen egy mentalitás is, egy olyan gondolkozási metódus, amit nem az Isten munkája és az Isten szellemének a gondolatát tükrözi, hanem démonoknak a gondolkozás módját, leszűkített, bezárt világ, amiben bezárja a démoni gondolkozás az embereket, a családokat, és nem tudnak kitörni. Nincs kitörési pontjuk, és erre jön a Szent Szellem, aki nem csak a múltadat kell, hogy megmagyarázza, hanem magadat is. Hallod? Nem tudsz a Szent Szellem nélkül pontos diagnózist adni, és nem tudod kicsomagolni magadat a dobozodból, ami a elmédben, a testedben, a lelkedben, a szívedben, ott van egy ilyen massza. És ezt a masszát a Szent Szellem tudja kibogozni, vagy beleszólni, hogy hogyan kell tovább lépned, és fejlődnöd az életedben. És amikor ezt megengeded, akkor Isten képes arra, hogy belemenjen, mert Isten lehetőséget adott a megváltásba. Mert Isten lehetőséget adott, mert ő a pásztorod, aki azért jön, hogy csodát tegyen az életedben. Neked nem olyan, nem egy béna pásztorod van, aki félig képes az életedet megújítani. Ő teljes megújulást akar az életedben. Hogy feltérképezd azokat a dolgokat, amit szenvedsz. Apád is szenvedett, anyád is szenvedett. Azokat a dolgokat, ami miatt bejött a családodba, bármilyen olyan erő, amivel te is küzdködsz. És hogy ne küzdködj tovább. Sajnos a vallás megtanít bennünket képmutatásra. Arra tanít bennünket, hogy a hibáinkat nagyon-nagyon palástoljuk, és vegyünk egy szép nagy falevelet, és a bűnt takarjuk el, úgy, mint Éva és Ádám. De jön a Szent Szellem, és leszedi ezeket a faleveleket rólunk, hogy szembenézzünk a múltunkkal, a múltunk örökségével, a múltunk erejével. És amikor a stressz szól ezekben a pillanatokban, amikor stresszes vagy, tudod, miért szól a stressz? Mert bajba vagy. Mostanában éltél át stresszt? És volt már gyomorideged? Izzadtál? Frusztrálva? Nem kaptál levegőt, és nagy levegőt kellett venned? Voltál frusztrált mostanában? Az egy jelzés. Jelzés azzal kapcsolatban, hogy rossz irányba mész. Jelzés azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy démoni nyomás van rajtad. Jelzés azzal kapcsolatban, hogy szabadulásra van szükséged. Jelzés azzal kapcsolatban, lehet, hogy ráült a homlokodra, vagy a válladra, vagy a gondolataidba egy démoni erő. Tudod, erről nem szoktam beszélni. Talán az egész szolgálatom, a 30 éve szolgálom az Urat, talán soha nem beszéltem ilyen nyíltan, mint ma beszélek erről. Mert azt láttam meg, hogyha ezt nem teszem meg, nem fogsz tudni ellenállni a démoni erőknek. Nem tudsz ellenállni a családi démonaidnak. Egy férfi és egy nő összeállásodik. Amikor megkötjük a házasságot, azt mondjuk, hogy ásókapa, nagyharam, el nem választ téged semmi, így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. Amen. Menjetek. És utána elindul a házasság, azt nem mondjuk, hogy jön a hullámvasút rögtön. Erről nem tanítunk. És aztán, amikor nagyon mélybe leszünk, akkor nagyon rossz lesz. Más szót akartam használni. És amikor nagyon mélybe leszünk, akkor nagyon nagy zavar lesz. És akkor nem fogunk emlékezni arra, hogy ásokap a nagyharang. Semmi el nem választ. Én örökké. Szeretlek, halleluja, ott nem. Ott már nem az jön fog elő ez a lemez. Hanem, hogy nem szeretlek. Váljunk el. Menj anyádba. Menj oda-vissza anyósomhoz. A szellemi világban. A két ember összeállásodik, két csomagot hoz, két örökséget. Egy, nem ismerik önmagukat, kettő, nem ismerik a párjukat, harmadik, nem ismerik a generációs örökségüket. És tele vannak küszködéssel, és senki nem tudja, hogy mi a megoldás az egyházban. Csak az, aki belelát a szemek megítélésének ajándékán keresztül, hogy van egy külső erő ember, ami nem te vagy, nem te irányítod a sorsodat, egy démoni erő, amit ki kell űzni. Meg kell törni az életedben. Báványimádás, tisztátalanság. Miről beszél? Frusztráció, idegfeszültség, érzelmi instabilitás. Mindenhol a démoni erők vannak jelen. A stressz egy jelzés, hogy nem fejlődsz. Nem jó stratégiában vagy. Halleluja. Zsidó 11-hez menjünk ki, legyetek szívesek. Lapozzunk oda. Mózessel kapcsolatban szeretném mutatni a 29-est. 11-29. Oké. Tehát. Itt által keltek át a vörös tengeren, mintha szárazföld lett volna. Bocsánat, rossz verszakot mondtam. 24-től. Hit által utasította vissza Mózes, miután felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának nevezzék, és inkább választotta az Isten népével való együtt sanyargattatást, mint a bűn átmeneti élvezetét. Nagyobb gazdagságnak tartva Egyiptom kincseinél a Krisztusért elviselt gyalázatot, mert a jutalomra figyelt. Hit által hagyta el Egyiptomot, és nem a király haragjától félt, mert álhatatos maradt, mint aki látja a láthatatlant. Mint aki látja a láthatatlant. Amikor az Isten szelleme elkezd vele dolgozni, akkor muszáj lesz látni a láthatatlant az életedbe. Ezt nem tudod kikerülni, hogy láss valami olyasmit, amit Isten a lehetőségképpen mutat meg neked. Még egyszer felolvasom. Hit által utasította vissza, azért mondom még egyszer, mert valószínűleg tartom, hogy nem sokat foglalkozol az igével. Ha nem foglalkozol az igével, az azt jelenti, hogy behatás alatt vagy. Figyelj. Az okkult szellemek mindenki támadnak. Az okkult szellem azt jelenti, hogy démoni erő, ami tisztátalanságra akar vinni téged, hogy elpártolj az igaz Istentől és az igaz Isten kultusz, hanem Isten tiszteleti rendjétől. És onnan tudod, hogy biztos, hogy nyomás alatt vagy, és teher alatt vagy, és behatás alatt vagy, hogy a lelked és a szellemed és a szíved elidegenedett Istentől. Aztán elidegenedett az igétől, mert az igen már nem szól hozzád, és nem olvasod az igét, és nem hiszel az igében. Beültél ide, nagyon örülök, hogy itt vagy. De lehet, hogy teljesen el van idegenedve a szíved Istentől. És nem is akarod használni a hitedet. És most, amiről beszéltem, azt mondod, hogy ez hülyeség. Ha tovább megyek, meg mélyebbre megyünk majd, akkor ideges is leszel, mert le fogom buktatni a démonodat. És ha tényleg benned van egy démon, akkor nagyon ideges leszel. Ma azt fogod mondani, ez egy hülyeség. Én soha többet ideben nem teszem a lábamat. Mert a démon nem engedi, hogy megszabadulj. A démon lényeg, a démonizáció lényege az, hogy fogságba visz valakit. És ő nem akar megváltozni. Ha összetöri a orrát, akkor se. Ha levágják a lábát, akkor se. Ő akkor sem változik meg. Mert egy démoni erő van a lelkén, az érzelmén, az akaratán. Nagyon sok minden nem démonikus. Most az Lajos, te mindenhol démonokat látsz? Persze, még a függöny mögött is. Sőt, a keserűség démona. A tonikban van benne. Kinyitod, megkóstolod, keserű. Benne van a tonikban a keserűség démona. Nem ment el az eszem. Csak most erről beszélünk. És nem akarok téged démonizálni, hogy ott föl egy piros démon van rajta, vagy sárga démon. Menj tovább. Hit által utasította vissza Mózes, miután felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának nevezzék. Hit által utasította vissza Mózes, miután felnőtt. Fel kell nőnöd ahhoz, hogy bizonyos döntéseket meg tudj tenni. Fel kell nőnöd, hogy egy okkult behatás alól ki tudj jönni. Mi volt a fáraónak, úgymond a újszövetségi leképezése? Egy gonosz, sátáni erő. Egy erő, ami rombolja Izrael elhívását. Ami megállította Izrael elhívását. Mi volt Izrael elhívása? Ábrám áldása. Rátette a kezét 430 évig a sátán Egyiptom fáraóján keresztül, egy politikai behatáson keresztül. És azt mondta, nem engedem, hogy kitörjenek a boxukból, a sárban létrehozott gyönyörű várukból, gyönyörű lakásukból. Nem engedem meg a Jézusnak a nevében, ezt mondtam. Nem ezt mondta a sátán nevében, mindent Jézus nevét csinálok, ezt nem tudom, hogy kell csinálni a másik oldalt. Itt által utasította vissza Mózes, miután felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának nevezzék, az identitás. Akkor fogsz tudni identitásba lenni, ha elszakadsz a világ identitásától. Akkor az igaz identitásba elszakadsz attól, aki nem vagy. Mert ha újjászületünk, egyszer csak ez egy demarkációs vonal, újjászületsz, pontosabban felülről születsz, akkor még nem hiszed el, hogy ki vagy. És amikor elhiszed, hogy ki vagy, akkor már nem akarsz visszamenni oda, ahonnan jöttél, mert nem oda való vagy. Hit által, és inkább választotta Isten népével való együtt sajnálgattatást, mint a bűn átmeneti élvezetét. Szabad volt. Szabad volt arra, hogy ne legyen egyiptomi. Nagyon furcsa Mózes. Mózes ott nevelkedik, de közben zsidó. Soha nem volt a sárba, a sár lakásba, soha nem volt a nem dagonyázott velük, és nem ette azokat az ételeket, amiket ők ettek, és mégis együtt tudott érezni. Tudod, Isten sokszor elhív embereket, akik itt is vannak, meg ott is, és sehol. Meg kellett, hogy érezze azt, hogy hova nem akar menni Mózes. És az a szellemi erő, ami rajta volt Mózesen, az szét tudta választani azt, hogy ne menjen vissza közéjük, de hozza el őket. Merte azt csinálni, amit senki más nem mert, hogy elmegy Egyiptomnak a fáraójához, és azt mondja neki, a botomon keresztül ki akarom hozni őket. Mi volt a botja? A lehetősége. Ez a bot, ez a korlátlan lehetőségek botja volt, és elhitte, ha kellett csodát tett. Ha kellett a vért hozott létre, ha kellett ketté választott egy tengert. A botban volt a lehetősége. Elhitte, hogy ez az ő órája, ez az ő napja, ez az ő pillanata, erről nem fog lemondani. Ehhez azt kellett, hogy elhiggye, hogy a lehetőség a botja. És neked is van lehetőséged. Istennek az igéje a szádban és a szívedben. Ez a te lehetőséged. Ez az a lehetőség, a korlátlan tárház az ígéreteknek, ami megváltoztatja és megfordíthatja az egész életedet. Ha hiszel, ha olvasod az igét, és az elégedett szívedet újraformálod, és visszahozod Istenhez. És azt mondja itt az ige, hogy a sajnálgattatást együtt vállalta Isten népével, a bűn átmeneti élvezetét nem választotta, nagyobb gazdagságnak tartta Egyiptom kincseinél a Krisztusért elviselt gyalázatot, mert a jutalomra figyelt. Ki volt jelentve neki Krisztus? És látott valamit, ami fontosabb és érdekesebb, és tele van innovációval, és tele van szellemi élménnyel, Krisztus. Krisztust választotta a pénz helyett. Krisztust választotta a démoni erő helyett, az elnyomás helyett, és a rabszolgaság helyett, és a különböző megrögzött dolgok helyett. És azt mondja utána az ige, hit által hagyta el Egyiptomot, nem a király haragjától félt, mert álhatatos maradt, mint aki látja a láthatatlant. Mondok valamit ezzel a látja a láthatatlan dologgal kapcsolatban. Az egész szellemvilág kétpólusú, áldás vagy átok. 5 Mózes 30-ban azt mondja az ige Mózesen keresztül, hogy közel hozzád van az ige a szádban és a szívedben, majd az 5 Mózes 30-ban azzal fejezi be, eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ! És ha választod, akkor nem lesznek idegen isteneid, hanem az áldás meg fog védeni téged, mert az áldás nem csak azt jelenti, hogy pénzem van, hanem egy olyan szupererő arra, hogy megtörjem az én kultúrámban azt a gonosz sátani erőt a családom fölött, ami uralja az egész térséget. Mondok valamit. Tudod, hogy miért hozta ki Isten Ábrahámot, és vitte el Kánán felé, pontosabban az ígéret földje felé? Mert nem lehetett abban a kultúrában szabad. Mert meg kellett védenie őt, Ábrahámot, attól a kultúrában lévő gonosz sátani erőktől. Mert a gonosz angyalok ott voltak, jelen voltak, és fel akarták újra osztani a földet. De jött Ábrahám, aki elment onnan, és Isten elvitte. Miért vitte el, hogy egy Isten, az igaz Isten megtalálja? Miért vitte el, hogy a profécia beteljesedjen, és a profécia ereje megtörje az okkult sátani befolyást? Ezért vitte el. Miért vitte olyan messzire? Azért, hogy önmagában legyen, meg Istennel legyen. Hogy kiszakadjon abból a kultúrából. Hogy az a kultúr sok, az a kultúr imádat, az a bálványimádó erő, az a világkorszak, amivel tele volt már az egész kultúra, ami már tulajdonképpen képes lett volna arra, hogy átvegye az irányítást a föld fölött. Jött Ábrahám, és megtörte ezt a dolgot. Azáltal, hogy elhitte, hogy ki kell jönnie. De miért tudta elhinni? Úgy, ahogy Mózes látott valamit, ami nagyobb, mint amit el tudott képzelni. Látott egy nagyobb lehetőséget, mint az imádást abba a gonosz kultúrába. Bálványimádás. Látott egy nagyobb dolgot, mint amit eddig csinált a kultúrája. Az Istent látta. Látott valami olyasmit, ami fontosabb lett neki a szívének, és elhitte. Mert vonzotta őt már ez az áldás. Vonzotta őt már ez az új ember, az új Isten ember, isteni ember pontosabban, hogy már nem a bálványokban hisz, hanem az élő Istenben hisz. És nem abban hisz, hogy Isten csak létezik, csak megváltó, csak Krisztus, hanem abban is hitt, hogy nem csak bűnbocsájtó Isten, hanem az az Isten, aki meggyógyítja minden betegségemet, aki meggyógyítja minden problémámat. Az az Isten, aki helyreállítja a jövőmet, lesz gyerekem, és Isten pedig meg fogja sokasítani azt, amit én létrehozok, Isten kegyelméből. És ezen kellett végigvinni az egész családjának. Ott van Izsák, aki miután meghal az apja, Egyiptomba akar visszamenni. Emlékeztek rá? És Isten akkor megjelenik, állj, Izsák. Hát nem erre vagy elhívva. Abba a kultúrában nem tudlak megáldani. El kell menned Kánaán felé. Ott foglak téged megáldani. És elhitte. És ez az a látás, hogy nagyobb, mint ő. Nagyobb, mint amit el tudok képzelni. És ez az áldás kiemelte őt, és rugalmasá tette, és ki tudott menni. Ki tudott menni, mert már nem volt teljesen a völgyben a kicsi vonat. Lement az a drága vonat, amit épített az úr neki. Az levitte őt, 8 milliárdért, levitte őt az a vonat mélységbe. És abban a mélységben, ott lent a völgyben, ott majdnem visszafordult. És jött az úr, és kiemelte egy látáson keresztül. Ugyanazt a proficiát kapta, mint Ábrahám. És most figyelj. És ott, Gérárban, pontosabban egy idegen kultúra, idegen földjén, Isten őt megáldotta. De nem ez volt a végcél. Ott rontotta el, hogy azt hitte, hogy ez a végcél. És volt három kút, amit kiásott. Az egyik a veszekedés, a másik a viszály, illetve a rombolás, pusztulás kútja, az ellenkezés, a versengés kútja, a harmadik pedig a nagy tér kútja, Rábót, nagy tér. De nem ott volt az ő tere, csak meg akarta neki mondhatni Isten ízelítőbe, hogy én bárhol, még az ellenség közepében is teret tudok neked adni. Mert én vagyok a lehetőségek Isten. Neked csak figyelned kell a proféciára, mert az működni fog. Olyan erős az a profécia, ami a tiéd, hogy az még egy pusztában is létrehoz kutakat. Mi történt? Ott volt a kutakba különböző hatalmas nagy kősziklák, sziklák, amik miatt nem működött a kút. És ők is, a filiszteusok is kihányhatták volna, és felépítették volna, és aztán ők is gazdagokká lehetett volna, mert öltözőrendszert csinálnak belőle. Senki sem gondolt erre. Tudod, hogy miért? Mert Isten gondoskodott arról, hogy meglássa Izsák Ábrahám kútjait. Ez volt a neve. Ábrahám kútjai volt. Gondoskodott róla Isten, hogy elmélkedjen ezen, hogyha te kiásol valamit, amit Ábrahámnak adtam, az mindig működni fog. És nem fogsz rákényszerülni Egyiptom bálványimádó kultúrájára. És még valami. Amikor Izsák kijött abból a világból, és tovább ment Bételbe, majd utána, hogy a gyerekeivel foglalkozott, onnantól kezdve már nem hitt abban, hogy azon a területen is lehet áldás, ahol van. Leült, csak azzal foglalkozott, hogy lencsefőzeléke legyen, meg bárányt tegyen, vagy nem, medvét tegyen, nem tudom, mit akart tenni. Csak ezzel foglalkozott. Ez volt a gond, hogy Ézsaut nem tanította meg arra, hogy mi Ábrahám áldása. És mi lett Ézsauból? Egy tisztátalan ember. Egy olyan ember, aki nem értékelt semmit, sem az elsőszülöttséget, sem az Ábrahám áldását, nem értékelte az apját, nem értékelte a nagypapáját, semmit nem értékelt. Lezüllött. Elidegenedett a szelleme az Isten igéjétől, mert egy igéjük volt a profécia. Elidegenedett tőle, és ki is üresedett, és végül nem tudott megtérni. Nem tudott megtérni. Mit jelent ez, hogy nem tudott megtérni? Hogy nem tudta megváltoztatni a gondolkozásmódját, hogy lássa Ábrahám áldását. Azok lesznek sikeresek mindig minden egyes korszakban, bárhol Földön, akik látják Ábrahám áldását, meg tudják ragadni, és jobban szeretik az áldást, mint az átkot. Jobban szeretik az áldást, mint az átkot. Mondom, nem pénzügyi áldásról beszélek, egy olyan erőről, ami megváltoztatja az egész ember jövőjét, generációját. Egy másik fordítást is szeretnék ebből a Mózes felnőtt dologban. Felkelvén hitben, szellemben felnövekedik, és amikor naggyá vált, visszautasította, hogy a fáraó leánya fiának mondják, hanem inkább részesévé vált az Isten népének a szenvedésben, ahelyett, hogy részese lett volna a könnyű luxus életnek. Inkább választotta az Isten népével együtt a szégyenkezést, a nyomorgattatást, mint a bűnös életet, és annak a luxus élvezetét. Nem járt Beverly Hillsbe. Úgy tekintette az elutasítást, megalázást, szégyent Krisztusért, a messiásért, aki el kellett, hogy jöjjön majd, mint a nagyobb gazdagságot. Mint nagyban értékelte ezt, mint Egyiptom összes kincsét, mert előre nézett a jutalomra. Mózes ezt hitből tette, hitre volt szüksége, hogy ezt a döntést meghozza. Amen. Előre nézett a jutalomra. Ebben a korszakban is csak úgy tudsz előre menni, ha van látásod. Az angolban van egy szó, hogy provision. Provision. Előre látás. Nem csak vision van, látás, hanem provision. A kettő között az a különbség, hogy láthatsz dolgokat, de amikor Isten szól, akkor előre látsz dolgokat. Az ő személyiségében benne van az, hogy a korszakodban előre látsz, és a következő korszakra fölkészülsz. Ha valóban Isten jelenlétében leszel, akkor kapsz majd sugásokat, hogy mire készülj. Én kaptam sugásokat. Én nem herdálom el az életemet, én felkészülök a rosszabb korszakra is. Mert lehet ennél rosszabb is. Gyere velem, és készüljünk fel együtt erre a nehézségre. Amikor szellemben felnőtt Mózes, akkor látott csak. Az érett hívő azért érett, mert azt választotta, hogy föl fog nőni. Mondd velem, mit ezt a mondatot kérlek. Csak ezt az egy mondatot, nem bántalak. Az érett hívő azért hívő, azért érett, mert azt választotta, hogy felnő. Ha nem akarod ezt választani, hogy felnő, akkor nem fogod látni Ábrahám áldását, és jobban fogod látni az átkot, mint az áldást. Nekem sajnos egy nagyon nehéz korszakom volt a fiatal kereszténységemben, mert jobban foglalkoztam az átokkal, mint az áldással. És amikor Isten ezt megfordította, akkor kaptam egy teljes képet, a panorámaképet azzal kapcsolatban, hogy Ábrahám áldását nem tudod magadhoz venni, közelengedni, ha te jobban hiszel abban, hogy átkozott vagy, mint abban, hogy áldott vagy. Van egy jó hírem, egy. Amikor Isten megtérített téged, akkor egy nagyon gonosz ember voltál. Vagy lehet, hogy kicsit gonosz. De bűnös az voltál. Oké, nem volt vétked. De Ádám vétked csak benned volt, az eredendő vétek. Ne vitatkozzunk. Ez az első. Mégis Isten megszorított úgy, hogy te nem is akartál Istenhez jönni. A második. Hiába rontasz el dolgokat a kereszténységedben, nem számít, mert Isten kegyelmes. És nem fogja rádönteni, mint egy nagy dézsával az átkot, mert hibáztál, vagy bűnös ember vagy. Azonban vannak következmények. Ha nagyon mélyre mész, vannak bizonyos bűnök, amiknek van következménye érzelmi szinten. Tehát azt én nem tudom garantálni, hogy te bármit megcsinálsz, és Isten kegyelme akkor is tud működni. Azért, mert az Isten kegyelmét, majd mindjárt beszélünk róla, át kell tudni venni. Tehát az egy dolog, hogy meg vagy váltva, de nem biztos, hogy sikeres ember vagy. Ezt most hallottad? Hallottad? Meg vagy váltva, de lehet, hogy nem vagy sikeres. Lajos, miről beszélsz? Itt a szegénységről beszéltél az előbb. Egyiptom szegénysége, vagy Egyiptom gyalázata, és inkább választotta a szegénységet. Nem a szegénységről beszélek. A sikeres az, aki látó ember, valóban megtért, el tudja mondani, tényleg Istenhez tért meg. Nincs mellette buthája, nincs benne mellette karmája, nincs mellette jogája, nem tudom milyen a legújabb, mondjatok új stílusú dolgokat, nem tudom, nem ismerem. A legújabb, ami most megy. A jóga az biztos megy. Vannak ilyen spirituális szeánszok, micsoda, családállítás, csalán? Családállítás, vagy csalán verje meg őket. Mi, tehén kultusz, bika, mit tudom én, milyen kultuszok vannak. Sajnos nem figyelem, vagy hála az Úrnak. Sok minden van. Tehát ahogy ebből az egészből kilépsz, látni fogod azt, hogy valóban az egyedül Isten kerested, és azt ismered is. Tehát nem gyülekezetbe jársz, ismered az Istenedet. Te tudod, hogy kicsoda az Isten. Újjá születtél, felülről, pontosabban felülről születtél. Onnan felülről jöttél. A tiéd a megazolás, a kegyelem, az üdvösség, az Isten akarata, a jósága, jó akarata. Ízlelted, hogy jó az Isten. Ha hazamész a gyülekezetből, akkor hálát az Istennek, hogy van egy gyülekezet, ahol Isten igét hallhatod. Hogyha reggel felkelsz hétfőn, akkor úgy kezded az aponat, vagy este úgy fekszel le mindegy nekem, hogy van egy Istenen, dicsőség az Úrnak. Hogy a házasságodat úgy építed, hogy Isten akarja. Fogadom, hogy a többség el sem olvasta azokat az igéket, szorgalmasan, amik az esküvő után a házasságról szólnak. Tudod, hogy miért? Mert nem érdekel. Nem érdekel. Nem érdekel Isten véleménye. Nem érdekel Isten gondolata. A házasságot Isten szerezte. A férfi és a nő kapcsolata isteni. Spirituális, szellemi. Csak szellemi oldalról működik. Az is a lélek. Nagyon sok jó ember van a Földön, aki jó házasságot éltek. Tényleg? És hova kerültek? A szellemben érettek, Isten igéjével összhangban hozzák meg összességében a döntéseiket. Mózesnek az volt az üzenete, hogy el van hívva, és ragaszkodott Ábrahám áldásához, és azt akarta, hogy kihozza őket, és elvigye őket Kánaán földjére, az Ábrahám áldásába. Ez volt az ige számára. A profécia. Aki szellemben fölnő, az összhangba hozza az egész életét, Isten igével. A házasság, a kapcsolatok, a gyülekezet, a társadalom, a politika, minden, a közélet mindent összhangba hoz. Lesz egy képességed a fejlődésben arra, hogy felismerd, hogy Isten munkálkodik benned. Nem csak azt ismert fel, hogy nem munkálkodik, hanem azt, hogy munkálkodik Isten. Munkálkodik Isten. És nem tudtok növekedni, ha fontosabb számodra az étel, mint az ige. A fontosabb számodra a lét, a létezés, az egzisztencia, mint az Isten igével való táplálkozás. Ezek radikális dolgok. Azt mondod, hogy és ezt így kell csinálni? Nem. Ezt így, te is tudod, hogy így kell csinálni, csak nem csináltad. Mert az, aki megtér, hála az Istennek, hogy az magától működik. Tehát nem pontok szerint idomított, én nem idomár vagyok, nagy ízével, ostorral. Elefánt, ugye volt szó, gyere, vagy hernyó, gyere. Mikor lesz a lepke? Állj két lábra, úgy jó, jó. Kocka cukor. Ha bébi keresztény maradsz, az a te döntésed. Te be akarsz kakálni, szeretned, hogyha bepelenkálnak, és szeretned, hogyha szoptatnak. Na most, hagyd legyek egy kicsit alpári. Ahogyan tegnap a Zoli mondta nekem, beszélgettünk arról, hogy egy pizza mellett, hogy csinálták meg a étteremnek a tetejét, a téglát leverték, és tudod, és ilyen lekenték ilyen enyvel, vagy mivel, milyen réteggel, hogy szép legyen. Mondom, Zoli, ezt nehéz megcsinálni? Azt mondja, csak annyit mondott, ez szopókkal. Mert amikor vered le a falat, az megy, így megy beléd. Tehát így jön rá. És amikor bébi keresztény vagy, akkor jön a szopóka. Mert az egy borzalmas élet. Tehát gondold azt el, hogy szőrös a mellett, és szopóka van. Szörnyű. Ez egy szörnyű állapot, amikor egy ember nem akar felnőni szellemileg. És nem lehet vele mit csinálni, mert infantilizálódik. Az abban visszaépül. És hát az a helyzet, hogy egy kicsikét hogy komolyabbra fordítva a szót, hogy amikor a szellemvilágról beszélünk, egy kicsit segítesz? Jó? Halleluja. Le is rajzoltam ide neked, vagy valaki lerajzolt, én meg ki tudtam Ctrl-C, Ctrl-V-zni az ezt. A bukás következménye az lett, hogy az Isten és a tiszta szellemi világ az Ádámnál még az ember szellemére hatott. És a lélek és az emberi test és a testi világ az embert nem vitte el, a lélek, az emberi test és a világ, hanem Isten tiszta szellemének a világ alatt volt. Amikor a tisztátlan szellemvilág megindult Ádámba és Évába, a sátán, akkor egy okkult szellemi kapu jött létre az életükbe, és a lélek és a test és a testi világ hatás alá kerültek. Látod, alul van a testi világ, itt is hatás alá kerültek a dolgoknak, de itt nem volt hatása a testi világ Ádám és Évánál, mikor még nem esett bűnbe. Majd utána bűnbe esik, akkor a tisztátalan szellemi világ, az okkult szellemi kapu, a lélek, a test és a testi világ, ez mind hatása alá kerül. És amikor te megtérsz, akkor a berénkoltott Krisztus a szellemünkbe lesz jelen, bejutsz az Isten nyugodalmába, itt meggyógyulsz, a pásztorral találkozol, az ő terhe könnyű és gyönyörűséges. És a megfeszített vagy állon ütött test már működik, bár kísérti a világ, de meg van feszítve. És amikor ez megtörténik, hosszú ideig már nincs beléthatolása a szellemvilágnak, a gonosz okkult szellemvilágnak, az ismeretlen erőnek, akkor Isten közelsége megjelenik, szellemünk, testétől megfosztott lélek teljesen megszentelődik. Mert nem a test hat a lélekre, hanem a szellem hat a lélekre. Nem a test hat a lélekre, hanem a szellem hat a lélekre. Ezt jelenti az, amikor egy ember elhiszi, hogy ő kicsoda. Amikor elhiszi, hogy kicsoda, az működni is fog. Mert azt mondja az ige, aki meg akarja tartani az ő életét, az elveszti azt. Aki viszont elveszti az életét, a pszichéjét, értem, az megnyeri azt. Mit jelent ez? Ez a kifejezés az életről szól. Az élet kifejezés helyén a psziché kifejezés szerepel, amely a vágyakból kibontakozó emberi sorsot jelenti. Nem csak azt jelenti, hogy érzelem, egy pillanatnyi érzem, dühös vagy, boldog vagy, a sorsot jelenti, a világodat jelenti. A lényege ennek az, hogy a hajlamokból lévő elidegenedési folyamatra világít rá, hogy mi történik az elidegenedésben, az egész lélek életben, amely hosszú távon beleviheti az embert a hitehagyásba és bármilyen okkult bűnbe. Miért beszélek az okkult világról? Azért beszélek az okkult világból, mert olyan szintű problémákat láttam meg az elmúlt ebben az évben, meg az elmúlt évben, a gyülekezetekben és a világban, hogy nem is gondoltuk volna, nem is gondoltam volna, hogy ilyen szintű megtévesztés alá kerülnek emberek. Nem, tehát eszem ágában nem lett volna ez, és látom azt, hogy akár a világban, akár a nagy vezetők a gyülekezetekben, külföldön is, hogy milyen bukásokat élnek át. A legtöbb esetben soha nem űzték le az életükből a démoni gyötéseket és kínzásokat. A legtöbb esetben a gyülekezetükben nem volt tanítva a démonológiáról, és nem mondták meg az embereknek, hogy lesznek démoni gyötéseid, amelyekkel fel kell venni a harcot az életedbe. És hogyha minél több bűnt csinálsz, annál nagyobb lesz a kísértés. Jézus azt mondja, hogy van egy ház. Ha a házban ki lesz küldve a démon, akkor vissza fog menni a démon. És azt mondja a démon, hogy ha van hely számomra, van egy hely, ahol tudok élni, helyet ad az a család, akkor hétszerte erősebb démont hozok vissza. Erről se beszélünk, hogy vannak bizonyos bűnök, amik megnyitják a kaput, hétszerte gonoszabb démoni erőnek. Nem tudom, melyik ezek a démonok, ezek az erők, ezek a bűnök. Valószínűleg a báványimádás, a házasságtörés. És miért a lázadás, amikor valaki ismer Isten igét, és tudja, hogy mit kell cselekednie, és ennek ellenére beengedi a megtévesztést az életébe. Talán ez a három. És amikor beszélgetek barátaimban, régi keresztényekkel, azt mondják, nagyon nehéz visszaállni, hogyha ilyen bűnökben tudatosan benne maradunk hosszú ideig. És akkor csodálkozunk, hogy van házasságban probléma, gyülekezetben buknak el szolgálók, stb. Hát azért történik ez meg, mert egyetlen egy nyomorult hívő nem volt ott, aki fölállt volna és megmutatta volna Isten igébe, hát Jézus üzte a démonokat, testvérek. Hát Jézus azt mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán. Kerülj mögém, mert démonikusan beszélsz. Senki nem mondja azt, nem olvassa az apostolok cselekedetét. Amikor Pál elkezdett szolgálni Filippibe, utána oda ment egy jövendőmondó asszony, egy lány. Pontosabban a görögben úgy, hogy Píton szelleme volt benne. Hallod? Píton szelleme. Egy gonosz kígyó szellem, aki azt hirdette, Istennek magasságos emberei. Istennek magasságos emberei, Pálék. És Pál teljesen tűrte egy ideig, tűrte. Egy idő után nem tűrte már, mert érezte a szellemébe, hogy ez egy gonosz démon. Engem be akar csapni. És hány ilyen gyülekezetben lehet ilyen gonosz angyal, gonosz démon emberek életében, akik közben kettős játékot csinálnak. Mert nem tisztultak ki a múltjukból. Lajos, taníts erről, ez érdekel. Amikor megtérsz, az a becsületes, hogy minden bűnödből megtérsz. Mert olyan behatás viszel a családodba, házasságodba, baráti körödbe, ami pusztulás. Ami pusztulás. Mik azok a jelek és jegyek, ami pusztulást hoz? Azokból a démoni erőkből depresszió jön létre, melankólia, frusztráció, feladás, ideggyengeség, háborúk, kibírhatatlan stílus, kibírhatatlan együttlét. Az Isten igéjének már nincs szerepe az ember életében, nem hallgat Isten igéjét, nem olvas Isten igéjét, nem hisz az Isten igéjébe, nincs ima élete, nincs szellem élete, nincs a Szent Szemmel kapcsolata, ezek mind okult démonok a munkája általában. Egy egészséges bárány a kegyelem által egészségesen növekszik. Egy egészséges bárány a kegyelem által, ha valóban megvan térve, az szereti a füveket, megeszi a füveket, és arra megy, amerre a pásztor hangja van, amire a kutyák viszik, mert a pásztor a kutyákat irányítja. Az egészségtelen folyamat, amikor a lélek kezdett irányítani, és azt mondjuk rá, hogy ez a Szent Szellem vezetése. Nem, ez nem a Szent Szellemnek a vezetése. Az nem. Nem. Két harc van. A kikerült szellemek támadásait, tehát hogy kimentek a szellemek, az ellen is sokszor támadnak, és vissza kell őket űzni, ahova valók, és a ki nem került gyötrések, ami nem lett kiűzve. Egyszerűen bizonyos dolgok azonnal elmennének, testvérek, az életünkből. Egy démonűzés, és kimegy, és semmi bajod nem lesz utána. Teljesen megváltozol. Azt mondja, Lajos, ez hogy van? Úgy, hogy egy idő után, mondjuk 10 évet letöltesz ebbe a démonnal együtt közösségbe, akkor a személyiség a te személyiséged lesz. Nem leszel balond, nem leszel hárs helyre való, nem leszel megszállott, csak a személyisége az nagyobb lesz, mint a te identitásod. Mert a démonnak az a vágya, hogy elvegye tőled Ábrám áldását. Ehhez identitás kell, hamis identitás. Teljesen elhomályosítja azt, hogy Isten az Isten, és az ő áldása az, ami téged meggyógyít. Jézus a kereszten azért halt meg, hogy Ábrám áldása miénk legyen Krisztus Jézusban, hitáltal, az ígéretekkel együtt. Ha te nem olvasol igét, az azért van, mert rossz úton mész, vissza kell fordulnod. Ha te nem hiszel az igében, azért van, mert te tudsz, annyi pénzed van, hogy tudsz hit nélkül élni. Azt mondta Jézus, ne legyen két úr az életetekben, ne legyen két úr. És előbb-utóbb nem fogsz tudni dönteni, és be fogod adni a derekadat. És ott fogod hagyni Istent. Előbb-utóbb, ha ezt csinálod. Azt mondta a Galácia levélben Pál, átkozott legyen mindaz, aki más evangéliumot hirdet. Átkozott legyen mindaz, aki más evangéliumot hirdet. Meg vagyok döbbenve, hogy ilyen gyorsan elpártoltatok attól, aki kegyelemben elhívott titeket egy másik evangéliumhoz. Átmentek a törvénybe. Hogy ott nincs másik, csak egyesek összezavarnak titeket, és meg akarják változtatni Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk, vagy még ha égből jövő angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, ahhoz képest, ami hirdetetett nektek Pálon keresztül, legyen átkozott. Ahogy az imént kijelentettük, most megismétlem, ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, amit befogadtatok, legyen átkozott. Vagy a kegyelemben élsz, vagy egy más evangéliumban. Vagy kegyelemben, vagy más evangéliumban. Fordulj oda a testvérhez, és mondd meg, te kegyelemben élsz. A Jézus nevében. Amen. Halleluja. És végül átmegyünk így a kegyelemhez, a Róma 5-höz, és aztán pedig imádkozunk egymásért. Róma 5, figyelj az igét. Kérlek téged, adj még egy percet. Tiszteljük meg Istennek az igét. Halleluja. Mivel tehát igazakká lettünk hitből, hogyan? Hitből. Semmilyen teljesítmény. Mindenki, aki megazult, teljesítmény nélkül igazult meg, hit által. Kegyelemből. Mivel tehát igazakká lettünk hitből, békességben élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Mi a megazulásnak az első fontos aspektusa? Béke Istennel. Mit jelent a béke? Egy olyan teljes állapot, amikor te bízol abban, hogy Isten jelenlétében, az ő salomjában, a teljességében az egész életed biztos. Az egész életed garantált. Az egész életed védelem alatt van. Az egész életed a teljes meggyógyulás, megújulás és a élet teljességét kaptad a békességben. Héberül salom, ez ezt jelenti. Egy teljes élet. Minden életed minden részében. Házasságtól, a pénzügyi dolgokig, mindenhol Isten a védelmét és ellátását és gondviselését fogod megtapasztalni. Sőt, a békesség azt jelenti, kibékültél Istennel, bármikor Istenné mehetsz. Sőt, azt jelenti a békesség, hogy van egy kapcsolatod, amelyre Isten azt mondta, fiam, kibékültem veled. Fiam, nem haragszom. Nem is fogok rád haragudni, mert minden bűnödet az én fiam elvette, hogy te igazságban tudj élni. A jövőben elkövetett bűneid is rendezve van. A számlád ki van fizetve. Aki által hitben szabad bejárásunk van, még egyszer, aki által hitben szabad bejárásunk van, ahhoz a kegyelemhez, amelybe bejutottunk, vagy amelyben állunk. Ahhoz a kegyelemhez, amelybe bejutottunk. Tehát hitben van egy szabad bejárás. Van egy ajtó, benyitsz, és bemehetsz a kegyelembe. Még egyszer. Bemehetsz bármikor ehhez az ajtóhoz. Megnyithatod, és bemehetsz a kegyelembe. Amelyben szilárdan állunk. Van valami, ami a tiéd, de csak akkor tudod használni, ha hitáltal bemész. Ha nem mész be hitáltal, nem, csak állsz benne, de nem tudod megtapasztalni. A kegyelem áll. Addig, amíg a hit meg nem mozdítja. A kegyelem áll, amíg a hit meg nem mozdítja. Neked be kell menned az ajtón. És hinned kell, hogy amikor belépsz a kegyelembe, akkor találkozol Istennel. Találkozol az ő jó akaratával, javaival, teljességével, jó szándékával. A múltad le lesz leplezve, meg lesz gyógyítva, a jövőt pedig biztos garancia Isten kegyelméből. Halleluja. Hova is írtam, itt mindjárt meg is keresem neked. Az áldással kapcsolatban. Igen, command. Command F, kutya felját neki. Amikor az áldásról beszélünk, az egy szövetség. Ez egy szövetség, ami miatt te kegyelme alatt vagy. Mi volt az, ami Noé miatt egyértelműen Noé által fémjelezve volt Isten akarata? A kegyelem. Minden a kegyelemmel kezdődik, de a kegyelem mögött egy szövetség van. Nem lehet a kegyelembe bemenni, csak szövetség által. És ez egy áldás, ami túllép az átkon. Az áldás túllép az átkon. Lajos, beszélj erről többet. Amikor arról beszélünk, hogy meg vagy igazulva, akkor túlléptél az átkodon. Amikor arról beszélünk, hogy be vagy a kegyelembe, túlléptél az átkon. Mert az átok az egy elválasztó fal, egy erő, egy olyan ajtó, amit nem lehet kinyitni csak a Szent Szellem által. A depresszióból meg lehet gyógyulni félig, de teljesen csak a Szellem által lehet meggyógyulni. A neheztelésből meg lehet gyógyulni pillanatnyilag, de teljesen csak a bárányvérén keresztül lehet meggyógyulni Jézus nevében. A megazulás mögött is a bárányvére van, Róma 3-ban. Megazultunk az ő vérébe vetett hit által. Áldozat alapú minden. Áldozat alapú a szövetség, és áldozat alapú az áldás. Áldozat alapú a kegyelem, és áldozat alapú a megigazulás Jézus nevében. Minden Isten tisztelet, ami nem áldozat alapú, az ördögi okult. Minden gyógyítás, amit hozzáér a szellemednek, lelkedhez, és nem áldozat alapú, Jézus nevében van, újjászülött ember végzi, az mind okult. Dob ki, gyűlöld meg, mert Isten átkeljön az életedre. Minden olyan dologban, ami nem a Szent Szellem munkája, nem az igaz evangélium, nem a bárányvére, nem a kegyelem, az mind átkot hoz. A törvény átkot hoz. Miért beszélek erről? Nem tudsz betöltekezni Szent Szellemmel mindaddig, amíg a bálványok ki nem mennek a szívedből. Lehet neked a pénz a bálványod. Lehet valakinek a telefonja a bálványa. Lehet valakinek a irányítója, hogy ő az irányító otthon. Nem tudom, bármi. Amikor Jákob elindult az útján, Ézsa elől menekült, és Ábrahám megtanította meg Izsák, hogy ne bálványimádó legyen. Elvette a Ráhelt, emlékeztek rá? Mit csinált Ráhel Lábánnál? Mit csinált? Azonnal ellopta a bálványt. Automatikusan, öntudatlanul. Tudod, hogy miért? Mert a bálványimádás ott volt a Lábán kultúrájában, a családjában. Egy generációs szellem volt benne. És akkor kérdezi Lábán a gyereket, a Izsák, nem, Jákobot, hogy figyelj ide, a házi bálványom eltűnt. Az azt jelenti, hogy egy olyan szellemi erő, amivel megidézik a démonokat, ami jó szerencsét hoznak a családba. Eldugta ezt az emberformájú hatalmas istent. Szobrot. És utána meghalt a szülésben, nem sokkal utána, Ráhel. És azt mondta Izsák, halljon meg az, aki ellopta. És mivel, Jákob, halljon meg, aki ellopta. És mivel kenet alatt volt, és Isten elhívásában volt, működött az átka. Annyira működött az átka, hogy működött az áldása is. Mert annak nevezte a gyerekét, hogy szenvedésnek. És akkor átváltoztatta Jákob, hogy nem szenvedés, Benyámin legyen a neve. Hát nehogy már szenvedés legyen. Abban a pillanatban, amikor kijöttek Lábámtól, már keveredtek. Már fölvették a bálványimádást. Már elhagyták az Ábrám áldását. Újra ki kellett jönniük, és amikor végre megjött az esze Jákobnak, az első mondata az volt, vegyétek le a fülönfüggőket és a bálványokat, és elégetem őket. Mert egy olyan kultúrában éltek, ahol nem volt ott Ábrahám, Izsák, Jákobnak az istene. Egy lábáni kultúrából jöttek. Azt mondta, erről többet. A tudatalattiba beférkőzik a világ, akkor te automatikusan hiszel abban, amiben a világ hisz. És mivel a szíved automatikusan hisz, ezért ki kell szednünk a szívedből a bálványokat. Ha megengeded. Nem szeretjük a bálványokat, azért vannak ott. És amikor megengedjük, hogy kijöjjön, akkor felterül egy Isten országa, Isten dicsősége. És egy fantasztikus életed lesz. Egy sikeres életed lesz. Mert nem csak bűn bánatunk van, és nem csak gyötörlek téged azzal, hogy mik a bűneid, hanem arról beszélek, hogy milyen áldásaid vannak. Mert nem azért olvassuk az igét, hogy gyötörve legyünk, hanem hogy az áldásokhoz eljussunk. Amen. Így mondja. Akkor mondja Jákob az ő házanépének, és mindazok, akik vele voltak, hányjátok el az idegen isteneket, akik közöttetek vannak, tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. És keljünk föl, menjünk el Bételbe, hogy csináljuk ott oltárt annak az Istennek, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, amelyen jártam. És átadták azért Jákobnak mind az idegen isteneket, akik náluk voltak, a füleikből a függőket, valószínűleg azok is okkult fűbevalók voltak, és elásta azokat Jákob a cserf alatt, amely a Sikem mellett volt. István is egyébként, amikor az Új Szövetségben hatalmas kenettel űzte a démonokat, meg gyógyulás történt, akkor utána könyveket égettek. Ez nem a nácizmus volt, hanem okkult könyveket égettek el. Az átok egyébként azért működik a könyveken keresztül, mert transzferencia van. Transzferencia van. Tárgyakon keresztül jöhet átok, beszéden, nyelven keresztül jöhet átok, generációs átok, illetve hit abban, bizonyos okkult babonaságban, ami fölépült családban. Minden családban vannak ilyen okkult bűnök. Ezek az okkult bűnökből kell kitisztulni. Ez egy olyan istentelen gondolkozásmód, annak egyszerű, aki materialista. Az egyszerű. Nem hisz, egy Istenben, annak könnyű az élete. Aki hit dolgokban, meg mindenfajta vallásos őrületben, annak nagyon nehéz az élete. Nagyon nehéz katolikusságba megtérni, nagyon nehéz a bálványimádásból. Ezek olyan kultuszok, olyan démoni erők, hogy az nagyon nehéz kipiszkálni belőlük. Mert csontig hatol. Tehát beleépül az egész személyiségbe, egy vászt épít fel, gerincet. Halleluja. Tehát ott tartottam, hogy áldás egy szövetség, ami túllép az átkon. Az áldás Isten jelenlét, ami lehetővé teszi, hogy isteni kegyelem rááradjon, bennünk maradjon, és rajtunk keresztül működjön mások felé. Az áldás, definiálom, az az erő, hogy teremjünk. Teremjünk gyümölcsöt, teremjünk sikert, teremjünk prosperitást. Ez az áldás, ami ingyen adatott. A kegyelem, az az öröm, az a képesség, az az ékessége Istennek, ami áldás által munkálkodik bennünk. Mondjál egy nagy áment. Ez a kegyelem, ami áldás által működik. És ott tartok, hogy aki által hitben szabad bejárásunk van ahhoz a kegyelemhez, amelyben bejutottunk, és amelyben dicsekszünk is az Isten dicsőségének reménységével. Sőt, nem csak ezzel, hanem a szorongatatásokkal is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy szorongatatás kitartást hoz létre. Mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy van változás, van kegyelem, és van szenvedés, szorongatatás. Miért szorongattatunk? A megazulás miatt. A megazulás miatt, mert nem kompatibilis a világgal. Mert nem kompatibilis a munkahelyeden. Nem kompatibilis a családodban. Nem kompatibilis veled sokszor. Nem hiszed el, hogy meg vagy igazulva? Most figyelj, ha miután tehát az ő vér által igazakká lettünk, az ő vér által igazakká lettünk, csukd be a szemed kérlek, mondd el velem, a vér által megigazultam. Amen. Nagyon sokszor becsukom a szemem, és akkor mondom az igét, amit kapok az Úrtól, hogy elmékedek rajta. Vizualizálom olyan vonatkozásban, hogy elhiszem, hogy ez tényleg igaz. Ez a vér, az működik az életemben. Magamévá teszem. Az én életem a vér által igaz. És elhiszem, és mondok rá egy áment. Ha nem értem, akkor is azt mondom, ámen. De ez egyszerű érteni. Ámen. Tehát, miután vér által igazakká lettünk, sokkal inkább meg fogunk menekülni a büntetéstől általa. Hiszen ha a fiának halála által kibékültünk Istennel, mikor ellenségei voltunk, sokkal inkább meg fogunk menekülni az ő élet által, mikor már ki vagyunk békül vele. Mondjál egy nagy áment. Tehát sokkal inkább szeret Isten bennünket, pedig örökké való Isten, és szeretett bennünket, mikor kimosott a bűneinkből, és mégis azt mondja, hogy még jobban szeret most bennünket. Mégis uralkodott a halál. De mégsem igaz, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelem ajándéka is. Még egyszer mondom, lassan, hogy értsd. Nem ugyanolyan, mégsem igaz, hogy amilyen a vétek, amilyen a bűn, olyan a kegyelem ajándék is. Nem ugyanolyan. Ezért meg kell tanítva legyél, hogy milyen a bűn, milyen a kegyelem munkája. És nagyobb a kegyelem, mint a bűn munkája. Mi onnan indulunk, hogy hát vétkezünk, akkor büntetés alatt vagyunk. De a kegyelem ajándéka sokkal több ennél az egyszerű logikánál. Mert ha egyetlen egynek a bűne miatt sokan meghaltak, az Isten kegyelme, és az egyetlen embernek, a Krisztusnak az irgalmasságában lévő ajándék sokkal inkább túlárad sokakra. Túlárad sokakra. Ajándék nem úgy van. Nem úgy van, mint ahogy az egyetlen vétkező által történt Krisztus. Mert az egyik esetben az ítélethozatal egyetlen bűn miatt azonnal károsztató ítéletre jutott, míg a másfelől az ajándékba kapott kegyelem sok bűnből fölmentő ítélet. Csuk be szemed. Sok bűnből felmentő ítélet. Jön Isten hozzád. Kegyelem mindig ezt fogja mondani. Sok bűnből felmentelek. Sok bűnből felmentelek. Állandóan ezt fogja mondani a kegyelem. Azért jövök, hogy fölmentselek téged a bűneidből. Fölmentselek az apád bűneiből. Fölmentselek az apád átkaiból. Fölmentselek téged minden rossz stílusból. Minden kiállhatatlan viselkedésből. Fölmentselek, jön a kegyelem. Ezért kell venned a kegyelmet, mert jön a kegyelem, és lecseréli a személyiségedet. Jön a kegyelem, és meggyógyítja a személyiségedet. Ha elhiszed a bárány vére által, alleluja! Ha ezt elhiszed, ezért van a kegyelem. Minek van a kegyelem? Hogy kegyelemben éljünk. És a kegyelem mi? Egy teljes áldása Istennek, hogy átvegyük a büntetéstől való félelem helyett az Isten elfogadását. Átvegyük a hitetlenségből az Istennek a hitét. Átvegyük a bizalmatlanságból Isten bizalmát. De ez még semmi. Figyelj, mit mond utána. Hiszen ha egynek a vétke miatt egyetlen egy által hatalomra jutott a halál, sokkal inkább királyként fognak uralkodni az életben az egyetlen egy Jézus Krisztus által azok, akik befogadják folyamatosan a kegyelemnek és a megigazulás ajándékának túláradó bőségét. Még egyszer mondom ezt magyar nyelven. Király vagy, akkor onnantól kezdve, ha folyamatosan a kegyelemből élsz, és Isten azt mondja rád, herceg, átadom a kegyelmet. Herceg, átadom a megigazulás ajándékát, mert akarod. Mert akarod. Amit nem akarsz, azt nem veszel át. Amiben nem hiszel, azt nem tud átvenni. Mondok egy egyszerű mondást, de mély. Amit hit által nem hallasz, és nem látsz, nem tud elfogadni. amit hitáltal nem hallasz és nem látsz, azért nem tudsz hitáltal imádkozni. Még egyszer mondom, amit hitáltal nem látsz, azt nem tudod elfogadni. Ha te nem látod a kegyelmet, nem tudod elfogadni. Ha te nem látod, hogy meg vagy igazulva, nem tudod elfogadni. Nem hiszel benne. Nem hiszed el, hogy te egy igaz ember vagy. Nem tudod elfogadni. Azt mondod, nem rólam szól. Azt mondod, és hogy mi alakul, hogyha elfogadtam? Akkor úgy élsz. Akkor reggel fölkelsz az ágyból, pizsamába, vagy köntösbe, monogramoddal. Halleluja! Iszok egy kávét. Köszöntelek, királyom, én vagyok a herceged, a fiad. Jól vagyok, köszi. És csinálsz egy jó kávét. Tejszín habot, vagy sima tejjel, habot csinálsz, úgy fogod meginni, hogy fantasztikus ember vagy. Egy óriási csoda van az életedben. A több milliárd ember közül te meg vagy váltva. Igaz ember vagy, kegyelem alatt vagy. És nem azért indul a jó napod, mert így bele mantrázod magad, hogy igaz ember vagyok. Bűnös, de igaz. Egy aljas szemétláda, egy rohadék. De Isten csak szeret, halleluja. És forró, megisztod a kávét. Már éveken keresztül már bírod a forró kávét. Jó ízűen megisztod azt a kávét. Az életérzésed telve van, jó érzéssel. Érdemes élni, szereted magadat. Jobbra nézel, szereted azt, aki melletted áll. Ha előre nézel, szereted azt, aki körülted vannak. Jó érzés élni. Hazamész, munka után, megkezded a vacsorát, jó érzés megenni a vacsorát otthon. Jó érzés a pároddal, vagy a barátaiddal lenni. Jó életérzés. Ez nem világról beszél, világ szelleméről, ez a kegyelemnek a szelleme. Hát ha az Isten kegyelme nem ad nekünk jó életérzés, akkor mi ad? Akkor minek élünk itt? Akkor minek vagyunk megváltva? Amen. Ha nem bűnös ember vagyok, szeretett gyermeke Istennek. Herceg, mondom. Azért nem veszek túlzásba, de azért érted. Hogy amint uralomra jutott a bűn a halál által, ugyanúgy a kegyelem is királyként uralomra jusson az életünkbe, a megigazulás által, az örök életre, Jézus Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Amen. Tehát uralomra jusson a megigazulás által az örök életre a kegyelem. Uralomra jusson a megigazulás által a kegyelem. Uralomra jusson a megigazulás által a kegyelem. Elmondom még háromszor. Uralomra jusson a megigazulás által a kegyelem. Uralomra jusson a megigazulás által a kegyelem. Uralomra jusson a megigazulás által a kegyelem. Mit akar a kegyelem? Uralkodni. Reggel fölkelek, és ott áll a kegyelem. Jöttem, én vagyok a Hóréd. És mit csinálja a kegyelem? Hát fogadj el, és ezt szerint, ahogy én diktálom. Halleluja! Uralomra akar jutni. Ő akar lenni az egész életünkben az Úr. A kegyelem szelleme. A kegyelem szelleme. Hogy amikor ő hozzá megyünk, Isten szelleméhez, a kegyelem szelleméhez, akkor valami jót tartogasson számunkra. Valami jót adjuk át számunkra. Nincs szükségem, tudom a kincsére. Nincs szükségem Ézsau bűneire. Nincs szükségem a lopásra. Nincs szükségem semmire az életembe. Nekem van Ábrám áldása. Nem csinálom le semmire. Megéri. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. 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 Amikor a szabadságot szeretnéd, és csak látszat van, akkor a mozgástér nagyon beszűkült. És természetfeletti ismeret megszerzése nagyon fontos. Isten meg fog jelenni az életedben, hogy meggyógyulj ebből a szabadság imitációjából, vagy a szabadság keresésből, hogy nem találod meg azt, hogy szabad legyél belül. És Isten, amikor először megjelenik, akkor fölkészít a jelenésre. Nincs olyan, hogy egyik nap hirtelen Isten megjelenik a szobádba, ad egy banánt, és elkezdte ketten enni egy-egy banánt. Tehát nincs ilyen. Amikor jön Isten jelenléte, akkor felkészítés van. És ebben a felkészítésben előre szól Isten, hogy szeretne veled találkozni. Nem vagy kész először még erre. Úgy érzed, hogy téged Isten nem fog megérinteni, és nem tud megszabadítani a dolgaidból. De azt mondom neked, hogy nem, Isten alig várja, hogy jöjjön. Amikor az életedbe akar áramolni Isten, akkor az első dolog lesz az, hogy fölkészít arra, hogy szeretne vele találkozni. És most én Én szólok neked, hogy Isten akar veled találkozni. Isten szeretne találkozni veled, és egy isteni rend szerint akar találkozni veled. Az isteni rendet Isten mutatja meg, hogy mekkora lesz ez az átalakítás. Ezt ő fogja neked megmutatni. Önmagát akarja föltárni Isten. Nagyon erős lesz akkor, amikor Isten megjelenik az ő létezése. Azonnal, ebbe az atmoszférába azonnal azt érzed, hogy létezik Isten. Nagyon erősen megfogható a létezés. Ma megkaphatod ezt, ha Isten akarja. Amikor ezzel az erős jelenléttel találkozol, a változás azonnali. Isten alhatalmas Isten, hogy nem lehet a jelenlétében nem megváltozni. Egyet kér, hogy bármi, ami meggátolt téged, hogy közelebb kerüljön, az dob ki. Tehát Isten jelenlétében ott tűz van. Amikor találkozott Mózes a tűzzel, nézte a tüzet először. Tovább mert menni. Képes lett volna megégni. Tudta, hogy Isten van ott. És neked is tovább kell menni, és van a dolog, amikben el kell égnie. Azt mondta Derek Prince egyszer, hogy a testtel nem tudsz mit csinálni, csak ha megfeszíted, kinyírod. Testi ambícióval nem lehet mit csinálni. Testi vágyaiddal nem lehet mit csinálni. Ha nem Istennel egyeztetett vágyakkal, nem lehet mit csinálni. Kereszt. Szöget belé, mondaná Derek Prince. Elterveztél egy életet, ami a fejedben van, szöget beléd. Engedd, hogy Isten terve valósuljon meg. Elterveztél egy szép jövőt. Ha találkoztál Jézussal, kereszt beléd. Hogy az a szép jövő valóban szép legyen. Mert olyanokat tudunk magunkra gondolni, olyan elvárásaink vannak, mert csalódunk. A legtöbb csalódást is okkult démonok hozzák. Akkor valaki mondja, csalódtam Istenben. Akkor jön a kiművelt, kimódosodott beszéd, hogy Isten nem hallgatta meg az imáimat. Hát nem is imádkoztál. Nincs is olyan szokásod, hogyha baj van, akkor letérdelsz. És amikor ez az egész elindul, ez a tűz, akkor meggyőződés lesz benned. Tudod, hogy merre menjél, tudod, hogy mit kell égnie, és tudod, mit kell megtartani, tudod, hogy mi az, amit félre kell tenni, és tudod, mi az, ami lesz az életedben. Ez megtörténik, na ekkor van, na ezután van az igazi közösség. Addig nincs közösséged Istennel. Az igazi közösség ezután van, amikor meggyőződésed van azzal kapcsolatban, mit kell elégetni, és mit kell nem, és ekkor jön az a személyes viszony, az az egység, ami felépül ilyenkor. Addig senkinek nincs közössége. Csak igéi vannak, látásai vannak, bizonyos érintései vannak, de az a belső dolog, hogy Isten tényleg megérintett egy embert. Adjuk ezt. Tehát ez az egyházban nagyon szeretik mondani, az Úr velem van, megérintett, az Úr nagyon mélyen megérintett, és semmilyen változás nem történt.